Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Ha Eger szóba kerül, legtöbben a várára gondolnak, amely sok-sok éve a leglátogatottabb műemlék az országban. Azonban a váron kívül létezett már település 1000 évvel ezelőtt is a mai belváros területén. Sőt, a plébánia temploma idővel az egyházmegye székesegyházává vált. Ennek maradványaira sikerült most rábukkanni. Rákóczi Gergellyel, a Dobó István Vármúzeum régészeti osztályának munkadásával beszélgettem.
Az Egri Bazilika keleti homlokzata előtt, a Pirkerféle lépcső bejárata mellett vagyunk, a homlokzat előtt, az Eszterházy téren.
Ez egy nagyon szép tér szokott lenni általában, most viszont nem az, vagy legalábbis abból a szempontból, ahogyan a látogatók megszokták, nem az, hiszen itt egy hatalmas beruházás folyik, mi is szinte térdig járunk a sárban.
Valóban az Egri Bazilika teljes körű felújítása címet viselő projekt zajlik éppen. Ez 2 évig fog tartani vélhetően, ugye a külső és belső homlokzati felújítás, illetve a körülötte elterülő térnek a rekonstrukciója készül el majd. Ehhez kapcsolódó földmunkákat végeznek most, és ennek kapcsán szakfelügyeletet végez a Dobó István Vármúzeum, és ennek során jelentős falmaradványokat találtunk.
Elfordulunk a lépcsőtől, ami tulajdonképpen már nincs is, hiszen magukat a lépcsőfokokat is elbontották, és itt a lábunk előtt valóban hát rengeteg és meglehetősen össze-vissza futó fal van. Nem igazán lehet így kiigazodni, vagy én legalábbis nem igazodok ki így elsőre rajtuk.
Valóban nehéz, hiszen több periódus épült egymásra, illetve egymás elé, de hát azt tudjuk, ugye a forgandó történelmi kronológiája miatt a székesegyháznak eléggé zaklatott története volt, ugye már ez a gótikus 1310-es említést megelőzően fel kellett épülni ennek a székesegyháznak, ami Szent Mihály tiszteletére szenteltek, de az egykori Egernek a plébánia temploma volt, akkor még nem székesegyházként funkcionált, hanem ugye a várban eltelő Szent János székesegyház funkcionáltak éppen. Később az 1400-as években szintén több oklevél említi, és hát ebből tudható, hogy ez egy 3 hajós épület volt poligonális szentélyzáródással a késő középkorban. Vélhetően ennek egyik nyomára is rábukkantunk a most folyó földmunkák során, illetve hát azt is tudjuk, hogy a 16. században meg aztán tényleg vészterhes idők voltak. Ugye egyrészt az 52-es orsom során felgyulladt az egész templom, ezt tudjuk, ugye a dobó maga gyújtotta fel az egész várossal együtt, hogy a törökök ne vehessék be magukat a falai közé. Hát ekkor teljesen elpusztult valószínűleg a templom, és alapjából kellett újjáépíteni 1580-70-es években, akkor az egri püspökség 1500 forintot adott ennek a javítási munkálataira, és véhetően így a 16. század végére valamilyen szinten rendbe is hozták, több kápolnát is építettek mellé, és Verancsics is megemlékezik róla, és Rádeci püspök.
Az 1552-es ostrom után a régi gótikus templomnak az alapjaira pontosan építették újjá?
Pontosan. Ez ugye a 16. századi metszetekből, amiből egy sorrán rendelkezése, azok általában északról mutatják a várost, és így mindig ábrázolják a Turmkirchenek nevezett plébánia templomot, a Szent Mihály plébánia templomot. Ez alapján egyértelmű, hogy ennek a kiképzése ugye keletett szentélyzáródású, poligonális szentélyzáródású volt. Elé az északi oldalra épült egy sekrestje. Ezt legjobban Zinzendorfnak a felméréséből, 1709-es felméréséből érdekes módon akkor is még abban az állapotában ábrázolta a székesegyházat. Tehát ebből tudjuk legjobban ezt a kiképzést, illetve azt, hogy ennek volt egy tornya is, ami nem egészen bizonyos, mert a metszetek eltérnek bizonyos aspektusaikban, de valahol vagy a déli oldalon kellett állnia, vagy pedig a szentély közelében.
Akkor tulajdonképpen egészen pontos rajzaik vannak erről a templomról, csak meg kell találni itt a téren.
Hát pontos rajzoknak is nevezhetjük, de nem biztos, hogy teljesen hitelesek minden tekintetben, hogy hiszen egymás másolták ezek a metszetkészítők, így aztán ugye a tévedések egy forrásból is kiindulhatnak, és többen átvehetik azt. Mindenesetre több alaprajzal is rendelkezünk, ugye a várost rengeteg 18. századi alaprajz ábrázolja, és ezeken jelölték a templomot is. Most többet is tudok mutatni, a Háze Hugótól 1753-ból, Josephus Sartori 1787-es felmérése, akkor Neuwirth Vincentiusnak az 1801-es felmérése is ábrázolja a székesegyházat, de ez már ugye a barokk, a korabarokk székesegyháza, ami egyébként a késő középkorira épült rá. Valószínűleg annak a szentélyét elbontották, és ugye akkor már a város felé 1713-ban építette Telekessy István a székesegyházat, és akkor már a város felé nyílik a főbejárat, illetve a 2 mellékhajónak a bejárata.
Erre felé lett volna akkor a szentély, ahol most állunk?
Igen, igen, erre felé lehetett valaha a szentély. Ugye most egy olyan 1 méteres falvastagságú sárga habarcsos andezitufás falat találtunk, ami például tökéletesen illeszkedne egy nézetes, egyenes szentélyzáródáshoz, ami arra utalna, hogy esetleg ugye a templom legkorábbi 1310-es említésénél már jóval korábban állt itt egy plébánia templom. További falak is, különböző periódusú falak is láthatóak itt. Most például egy falsarkot is láthatunk, amely ugye a nyugati irányba néz, ez vagy egy támpillér, majd a későbbi munkálatok során fog kiderülni, hogy valóban az-e, vagy pedig egy falsarok. Mindenesetre a Pirker féle 1831-ben épült, tehát a bazilikával egy idős lépcsősor mellett, ugye az apostol szobor aljánál láthatjuk most egy nagyon széles 160 cm falvastagságú észak-déli tengelyű falat, amelynek kettő kiugró falsarka van, és ez egy bejáratot feltételez. Alig, hanem én azt gondolom, hogy ez lenne a déli mellékhajónak a bejárata, a korabarok székesegyház déli mellékhajójának bejárata. Itt azonban láthatjuk, hogy kettő különböző falelvállás is elfalaszták későbbiekben ezt a templomhajó bejáratot, és hogyha tovább megyünk itt észak felé, akkor egy kelet felé futó falindítást látunk, ami több méter hosszan követhető. Erről a falról beszélek. Ez is kb. 160 cm szélességű, és északról egy támpillér támasztja meg, amely vele egy kötésben egy időben épült. Valószínűleg ez vagy mivel hogy a szárpátkori szentélyhez utólagosan hozzáépül, ezért vagy egy késő gótikus szentélyindítás, vagy pedig a korabarok templomnak az előcsarnok alapfala lehet ez.
Közben sétálunk a területen, és folyamatosan dagasztjuk a sarat, mellettünk pedig az építkezés miatt ponyvával fedett kis épületrész ad folyamatos hangokat. Mikor épülhetett itt az első templom ezen a területen? Mert ugye maga a település, ami itt a környezetében van, és aminek a nyomát az elmúlt években többször is megtalálták, az bizony nem sokkal az államalapítás után létesült.
Pontosan így van, kora árpádkori település maradványok több helyét is előkerültek ennek a területnek közvetlen közelében. Talán a legközelebbi ez a 100 méterre álló líceumi épület, annak is a belső udvarán kerültek elő árpádkori település nyomok. Így aztán vélhető az, hogy ez ugye egy árpádkori település mag volt, Egernek egy szétszórt település mag hálózata volt lényegében. Ez volt a későbbi középkorban teátrumnak vagy fórumnak nevezett városrész. Ennek a plébánia temploma volt itt a Szent Mihály plébánia temploma, amely kimagasló dombra épült, lényegében 20 méterre magasabban vagyunk körülbelül, mint a kora árpádkori térszint, és valószínűleg ide már nyilván az árpádkorban is épülnek kellett, mint a feltárt falak mutatják. Részben pedig ugye abból is kikövetkeztethető, hogy 1310-ben már említve van, és azt tudjuk, hogy az csak egy antekvem, tehát hogy mielőtt fel kellett épülni a templomnak.
Akkor az kiszállt, hogy akár a 11. században felépült az első templom?
Hát nem kizárt egyáltalán, sőt valószínűnek tarthatjuk, hogy 11-12. Század folyamán már megépülhetett, erre azonban írott adatunk nincsen sajnos.
Mert ez ugye azért van korai templom itt Egerben, míg az, hogy nem olyan közel hozzánk, fönn a várban.
Várban, igen. Pontosan a Szent János Várszikesegyház. Ez olyan módon függ össze ennek az építésével a későbbi periódussal, hogy ugye amikor Perinyi Péter fent a várban leválasztja a szentét, és abból egy szentélybástyát alakít ki a keleti záróval eléjugró szentélybástyát, akkor ugye teljesen megszűnt a egyházi funkciója, a szakrális funkciója annak az épületnek, így aztán kénytelen volt a káptalan ugye a Szent Mihály templomot újjáépíteni 1552-es ostrom után, és alig hanem ugye amikor befejezték 1580-ra gyakorlatilag készlet, akkor Ugnád Kristóf várkapitány, ugye ő tudjuk róla, hogy nagy buzgó protestáns volt, levonult katonáival, és a katonák egyszerűen fegyveresen foglalta el a Szent Mihály templomot, és elvette a katolikusoktól, így aztán egy luteránus pap tartott szertartásokat benne ezután, tehát 1580 és 96 között ez egy protestáns templom volt, és a később, már a visszafoglalás után, ugye 1687. december 17-e után kerül vissza, és akkor egy Nagy János nevű plébánost neveznek ki az élére, és később ugye a helyreállítások során, hát nagyon valószínű, hogy csak egy olyan reparálást végeztek, amivel éppen hogy karban tudták tartani a templomot, és éppen erre vonatkozik Széchenyi György esztergomi érseknek a levele, aki sürgeti Fenesi püspököt, az egri püspököt, hogy legyen már szíves helyrehozni a katedrálist, mert az annyira rossz állapotban van, úgy mondja a levélben, hogy totál dezolata manette, hogy latinul, hogy teljesen romos az egész épület, és így aztán 1713-ban történik meg ugye ennek a templomnak a korabárok székesegyháznak az alapkő letétele, és 17-ben már 4 évvel később be is fejezik teljesen. Úgyhogy ilyen módon a várszékesegyház az ide került át lényegében, tehát ez lett a katedrális és székesegyház funkciójú templom Egerben.
Hamarosan folytatjuk az egri belvárosban a bazilika tövében készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.